egy Bondi nevű költő egyszer azt mondta nekem, hogy az embereknek muris elképzeléseik vannak a versírásról. Azt hiszik, hogy az valami olyan, mint amikor vederrel mennek vízért a kútra. Vagy hogy a költő csak felemeli az arcát az égre, és onnan pipili az isteni erő egyenesen a fejükbe a verset. Mire mondtam, egyes egyedül csak Krisztusnak volt olyan gógyia, hogy még ma is megállt tőle a professzorok esze, mivel ő nem csak az Isten fia volt, hanem egy sampion, egy atléta, aki meg tudta ragadni a korbácsot is, és kiűzte vele a kupeceket a templomból, és azt mondta nekik, hogy ő nem a békét hozta, hanem a pallost, vagyis a kardot. Az emberek ezt úgysem értik. Az a baj, hogy az okosok meghalnak, az ostobák viszont mindig újra születnek. Hogy az egyik budipucoló, a másik meg orvos. Hogy az egyik asszony világ életében csak regényeket olvasna az ágyban, a másik viszont azt csinálja, amiről a regények szólnak. Bondi költő szegény, amikor a kocsmában tisztába rakta azokat az ő pulyácskáit a kocsiban, utána megszagolta az ujjait, és kijelentette, uraim, itt kezdődik valahol a mély filozófia. És egy fél óra múlva az egyik gyerek megint bekakált a kocsiban, és a Bondi akkor már a Csészkészlóvó újsággal tette tisztába, miközben egyre sopánkodott. Jézusom, mondta, hiszen ez megrendítené még a koreai hóhért is. Úrnapján diadalmasan bevonultunk a zsemiszlőbe, egy kisasszony az árokban hevert, mutogatott saját magára, és oda-oda kiáltotta a katonáknak, hogy gyertek, fiúk, ünnepeljük meg fegyvereink győzelmét. De egy katona se kapott rá gusztust, mert olyan ronda volt, mint az éjszaka. Meg aztán én az ilyet sohasem szorgalmaztam. Az én győzelmeim más természetűek voltak, a kórházban baroneszek ápoltak, a köztársaság idejében pedig csinos szokollányok, nővérkék, az egyik megborotválta a hasamat, és előkészített a műtétre, mert a főorvos előtte való nap kijelentette, visszük kérem az asztalra, és maga szépen aláírja nekünk a reverzálist arra az esetre, ha ott marad a kés alatt. Ezzel öntött bátorságot belém. És már a fejére is húzott egy fehér sapkát, mint a cukrászok. És a nővérkék már ráncigálták az ujjaira a kesztyűt, mint valami kisgyereknek, és már nekem akart esni, amikor kinyílt az ajtó, és megjelent benne kosárral a karján egy nénike, és hogy hol fekszik a férje, mert hozott neki sertéssültet párolt káposztával. És a főorvos, egy behemót, óriás és csupa indulat, már fogta is a nénit, belerúgott, és aztán még lehordta a kapust, hogy hogyan kerülhetett oda az a néni, amikor neki egy perc múlva már az én véremben kell fürdenie, kinyírválva a sérvemet. Na de micsoda öröm az aztán kijönni a kórházból, szépen körülnézni. Pontosan olyan az, ahogy az az ének mondja. De jó kinyitni rád szemünket, szép világ, lalala. Bernádek a kovács, kérem, játszva megivott egy negyed hektósört, és aztán a ló nem akart neki szép nyugodtan állni, és makacskodott, hát a Bernádek fogta, és ledöntötte a lábáról, és aztán fekve patkolta meg. Tüdőgyulladást is kapott, meg a hashártyája is leragadt. Na, és már készen is volt. Egyedül én álltam meg a helyem. Egy gyönyörű nővérke hordta nekem a fácánt, és megkérdezte, miért nem nősültem meg? Miért hagyok parlagon heverni egy olyan pompás testet, mint az enyém? Én meg válasz helyett már másztam is ki az ágyból, és meg akartam tanítani egy táncra. Ők viszont már kergettek is vissza. Egy ilyen műtét után úgymond feküdni kell, mint egy mumiának. Egy hölgyecske, deli nagy termetű, és ráadásul szép is, fürdött, és kikiabált a partra. Jöjjön ide egy pusziért, és én bemásztam utána az elbába, ruhástól és nyakig érő vízbe, és meg is kaptam azt a puszit. És újra csak én voltam a győztes. Még ha aztán a parton nem csak a ruhámat kellett megszárítgatnom, hanem a fizetésemet is, amit 10 koronásokban kaptam. És ott álltam alsónadrágban a parton, és az egész város talpon volt. Az asszonyok rohanvást jöttek a folyóhoz, és úgy láttak ott engem, mint Montgomeryt, a tobruki győztest. A szabad gondolkodók az egyház szemére hányták, hogy Krisztus Isten létére miért tárgyalt egy bukott nővel. Szerintem nincs mit tenni. Egy szép lánynak én sem tudok ellenállni, még kevésbé Krisztus, aki a maga idejében legalább olyan szép férfi volt, mint Konár Tonsz, hiszen éppen 30 éves volt akkor. És látják? Az a Mária Magdaléna, amik a foglalkozását tekintve csak egy bárnő volt is, azért csak feldolgozta magát a szentségig, és népszerűséget szerzett magának az égben, és nem árulta el Krisztust, a hajával törölte le róla a vért. És ő szegény ott függött a kereszten, amiért a szociális haladást hirdette, meg azt, hogy minden ember egyforma, és a mamája könnyekben úszott, és Mária Magdaléna vigasztalta, és kérdem én, Hol vannak a mai idők szép hölgyei? Meghaltak, és semmi sem maradt belőlük. De a Mari, a Magdaléna még nagyon sokáig fogja meghatni a költői szíveket. Ez az osztály része egy szép férfinak, aki kitanulta az ácsmesterséget, értett a gerendák faragásához, a deszkák fűrészeléséhez, de egyszerre csak ott hagyta az egészet, és elment tanítani az embereket arra, hogy az igazi fele barátaink iránti szeretet nem bukfencezés valami hölgyikével a kanapén, hanem hogy segítünk a rászorulókon. A papunk jutalomképpen, mert jól tudtam a katekizmust, megajándékozott egy Jézus képpel, amelyen éppen a kelyhet tartja. Ez annak idején a monarchiában nagyon modern kép volt. Maga a katekizmus az olyan igazoló eljárás, és káderezésféle volt. Ki az atya és a fiú, és ki a Szentlélek? Egy pap még bíróság elé is került, mert az Ullmann nővérek nem tudtak felelni arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi is az a Szent Háromság, és a pap csupasz hátsóval felültette őket a tüzes kályhára. Nem is tudtak később férjhez menni, senkinek se kellettek, amiért nem tudták, hogy mi a Szent Háromság, pedig senki sem tudta. De muszáj volt mindenkinek úgy csinálni, mintha tudná. Így aztán a nővérek napraforgót termeltek. Akkoriban borzasztó sok gyilkosság és betörés volt. A magányosan álló házakban éjszakára bezárták a spalettákat, és kézügybe helyezték a fejszéket, meg a lőfegyvereket. Egy molnár egyszer a csendes éjszaka holdfényében észrevette, amint valaki fűrészeli az ajtót, hogy aztán átdughassa a kezét, és kinyissa a reteszt. És a molnár szép halkacskán odalopakodott a fejszével, és amikor a kéz benyúlt, zum, rá, és levágta a kezet. Később a csendőrök sokáig kutattak utána, de senkit sem találtak, akinek hiányzott volna a keze. Hát, a pap dühöngött, mert el kellett temetnie azt a kezet. Vennie kellett egy aprócska koporsót. Jézus Mária! Egy katona áll az őrségen, és egyszerre csak látja, hogy valami füstölögve ég a temetőben, odarohan, kinyitja a hullaházat. Bent egy katlan meg egy sírásó, és a katlanból emberi kezek meg lábak nyúlnak ki, és ég a zsír. És már vitték is a sírásót a csendőrök, mert kiásta a hullákat, és megfőzte őket a disznóknak. Erről énekelték később a prostajovi sapka készítők, hogy itt vannak a kezecskék, lábacskák és hölgyecskék. Máskor meg egy szép hölgyel kimegyek a tomasovi erdőkbe. Volt ott egy kis vendéglő. És szemben a vendéglővel 9 fehér kereszt állt az erdőben. Na, hát ott meg az történt, hogy egy gazember megvárta az esküvősöket, és fejszével lemészárolta az egész lakodalmas menetet. Szörnyű dolgok ezek. Ezért nincsenek nekem gyerekeim. Én ugyanis nem akarom, hogy a véremnek folytatása legyen. Hol van arra garancia, hogy a gyerek rám hasonlítana? A nők persze szittak. És azt kérdezték, jó, jó, de kizárja majd le a szemét. Amire én megmagyaráztam, hogy az csak a monarchia idejében volt, hogy az emberek otthon haltak meg. Manapság, ha egy kicsit is betegeskedni kezd az ember, már is jön a mentőautó, és beviszi, és úgyis egyedül hal meg egy spanyol fal mögött. A rokonok manapság nem babusgatják, kényeztetik az embert. A pénz varázsa is a múlté. A legjobb az volna, ha az egész világ emberisége megegyezne, hogy nem csinálnak többé gyerekeket. Az ember kirándul, és folyton csak beléjük ütközik. Le kellene vonni a fizetésükből egy gyerekért 50 koronát, kettőért 100-at. Háromért 300 koronát, és ötért már a fizetés felét, és jól el kellene döngetni őket a főtéren, mégpedig tartósan, hogy újra sétálhassunk a szép hölgyekkel az erdőkben, és áldozhassunk ott az európai reneszánsznak. Anélkül, hogy attól kellene tartanunk, hogy sokan bámulnak bennünket. Hiszen manapság már úgy fekszenek az emberek egymás mellett az erdőben, mint a sírok a temetőben. Egy asszonyka rám bízta a kutyáját, hogy vigyem sétálni. De séta helyett én inkább a szép hölgyekhez mentem a kutyával a bárba. Na aztán tévedésből ketten is levizelték a kutyát, és amikor visszamentünk, hát az asszonyka kezdi simogatni. Aztán meg szagolgatni a kezét, és azt kérdi, hol jártak maguk? A tavasz érződik ezen a kutyán? A kutya persze jó dolog, de csak házőrzésre. Egy aranyművesnek volt egy buldogja. Tévedésből megverte, és a kutya alaposan megjegyezte magának ezt. És aztán, amikor egyszer az aranyműves így fésülködött, a kutya felugrott és beleharapott a nyakszirtjébe. És az aranyműves a kutyával a nyakában elvonszolta magát az íróasztalig, elővette a revolvert, de ahogy a tükörből célozva lőtt, hát fordítva csinálta a dolgot, és ellőtte a saját fél fülét. Csoda, hogy főbe nem lőtte magát. És amikor végül is sikerült megölnie azt az ebbet, hát piszkavassal kellett felfeszítenünk a pofáját.
Egy másik valaki táncmulatság előtt a szőreit stuccolta a tükörben, és belevágott az orrába. Én viszont mindent úgy nyírtam meg magamon, mint amikor a hegedűs érzéssel játszik.